ünnep előtt a budapesti és a szerbiai demonstrációkkal, tiltakozásokkal zártuk a hétköznapokat. Vendégünk volt Szerb Horváth György például a Vajdaságból, vagy Rakner Zoltán Budapestről. Most vissza kell térnünk ezekhez a feszültségekhez és tiltakozásokhoz, mert hogy ünnep ide vagy oda, nem nyugszanak a kedélyek. Mai vendégünk Papp Szilárd István, aki a Kettős Mérce blog egyik szerzője, és aki mostani hetet egy alapos összefoglalóval és háttérelemzéssel kezdte, hogy mi a közös ezekben az ellenségkép keresésekben és találásokban, amit röviden sorosozásnak tudunk nevezni. Első körben tisztázzuk, hogy ugyanaz a sorosozás, amit mondjuk Viktor Ponta művel, mint amit Orbán Viktor művel, vagy amit Macedóniában, esetleg Szerbiában látunk. Tényleg húzható párhuzam?
Hát minden politikai jelenségnél nyilván van egy csomó olyan helytényező, ami megkülönbözteti a különböző eseteket egymástól. Ezért felfedezhetünk párhuzamot. Az egyik elég egyértelmű párhuzam az maga Soros Györgynek az alakja, hogy miért van az, hogy az ő szerepe, az ő tevékenysége, vagy úgy egyáltalán az ő alakja, az képes ilyen erős indulatokat felkorbácsolni, vagy hát a politikusok miért érzik úgy, hogy az ő alakját az mint egy ilyen szimbólumként, egy politikai szimbólumként használva embereket tudnak mozgósítani, akár az utcára küldeni. Ugye Macedóniában mondjuk január óta több olyan tüntetés volt, amin ugye több ezer ember vett részt, Skopje utcáin a Stop Operation Soros mozgalom keretén belül, amit a helyi politikai erős ember és hát az ő követői grindoltak gyakorlatilag. Szóval, hogy van ez az egyik párhuzam. Emellett a másik párhuzam, ami felfedezhető, az, hogy itt általában olyan politikai vezetőkről van szó, akik ezt a Soros kártyát úgymond használják, akiknek a hatalma az valamilyen szinten támadás alá kerül. Ugye itt Magyarországon is folyamatosan van egy ilyen tüntetés hullám, vagy hát egy tiltakozási hullám, ami nyilván nem feltétlenül jelenik meg majd pártpolitikai opciók változásában, de hogy érezhető ez a kihívás az orbáni hatalommal szemben. Mondjuk Romániában is ez az egész sorosozás nyilván mindegyik régi, szóval ez évtizedes jelenségek, de hogy most újra megjelent Romániában ez a dolog, ugye egyrészt a választási kampányban a szociáldemokratáknak, a PSD-nek a kampányában jelent meg, illetve most az évelei tüntetések kapcsán is többször felmerült, és ugye Liviu Dragnea is beszélt arról, hogy hát Soros semmi jót nem tett Romániában a 90-es évek óta, és hogy hát így áthallásokkal gyakorlatilag, hogy így ő mozgósítaná, ő küldené ki az embereket az utcára. Itt aztán persze nyilván az internet útjaiban ilyen egészen ennél már vadabb dolgok is megjelennek, hogy ki mennyit fizet a tüntetőknek, hogy kimenjenek az utcára, vagy hát egy gyerek után, egy utcára vitt gyerek, vagy egy utcára vitt kutya után is lehet Soros pénzt kapni. És hát igazából mindenhol ez a helyzet, hogy a politikai kontesztáció, a politikai ellenvéleményeknek gyakorlatilag a delegitimálására, tehát elhiteltelenítésére használják a különböző politikai vezetők ezt a fajta Soros kártyát.
Miért tűnhet ez hihetőnek? Jó, azt látjuk, hogy a média nagyon jelentős politikai kontroll alatt van ebben a térségben, tehát ezt a Soros forgatókönyvet, Soros mint ellenség, nagyon széles körben és szinte kizárólagosan terjesztik. Magyarországon is megjelenik, Romániában is, Szerbiában is. Mégis azért ismerve a realitásokat, kérdés a számomra, hogy miért hiszik el ennyien? Ha bármilyen kereseti lehetőség van ezekben az országokban, ha tényleg ilyen könnyű lenne pénzt keresni, az ember kimegy tüntetni, és kiviszi a kutyáját, vagy a gyerekét, és már is jön a támogatás, hát akkor itt azért talpalnának az emberek. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan kell legyen sokak számára, hogy ez így nem igaz, vagy ez így nem működhet.
Több tényező is ez a játszma. Nyilván van az egyik része ennek a dolognak, ami nyilván ilyen gyakorlatilag ilyen politikai építkezés kérdése. Szóval van ugye az a fajta elképzelés a politikában, hogy hát gyakorlatilag egy diskurzus, hogyha elég sokat súlykolsz egy-egy szöveget, egy-egy mondatot, egy-egy állítást, akkor az gyakorlatilag igazzá válik. Nyilván ez a propagandának ez az alapvető elképzelése, hogyha sokat mondjuk, akkor azt aztán el is hiszik egyre többen, hogy így van. Szóval van ez a vetülete a dolognak, hogy miért hiszik el az emberek. A másik dolog meg, hogy amikor a politikai szimbólumok, mint ebben az esetben mondjuk Soros, jól működnek, akkor mindig az történik a háttérben, hogy ez a szimbólum, mint egy ilyen lencse, amikor a napfény fele tartjuk, és az akkor gyakorlatilag így felerősíti, és így fókuszálja azt a fényt egy pontra, hogy akár meggyújtani is tudunk vele valamit. Szóval ez történik ezekkel a politikai szimbólumokkal is, hogy különböző változatos problémákat, szociális kérdéseket, politikai kérdéseket, konfliktusokat, bizonytalanságokat, frusztrációkat és a többi képes gyakorlatilag egy keretbe foglalni, egy keretbe becsatornázni, és akkor gyakorlatilag politikailag ellenőrzés alatt tartani. Az én állításom az, hogy a Soros alakja, meg a Soros által finanszírozott szervezetek képe, az gyakorlatilag ezt a szerepet tölti be, hogy különböző politikai problémákat csatornáz be egy azon keretbe, és ezzel nyilván különböző más aktorok tudják ezt politikai haszonra fordítani.
Nekem még egy párhuzam adódik ezzel az ellenségkép kereséssel és építéssel. Ez a Fethullah Gülen szerepe. A gülenezés Törökországban nagyon hasonlóan zajlik, mint Európában a sorosozás. A különbség az, hogy Fethullah Gülen sokkal intenzívebben volt jelen a török közéletben, mint amennyire jelen volt. Hát Soros György tulajdonképpen nem volt jelen, nincs jelen, nem lehet személyes élménye, emléke vele kapcsolatban, akadémiai szférában, üzleti szférában meg felbukkant, de nem volt része a közéletnek. A mostani törökországi népszavazás eredményeit tekintve, ahol a vártnál sokkal magasabb volt a nemek aránya, az elutasítás aránya, és az elmúlt egy évben, amíg hát rendkívüli állapot volt az országban, egymást követték a letartóztatások, a kirúgások, nem lehetett erre számítani, hogy mégis ilyen erős lesz az ellenállás. Szóval mindez arra utal, hogy nem lehet egy ilyen ellenségképet végtelenségig fenntartani, nem lesz a végtelenségig hiteles, nem lehet vele mindenre magyarázatot adni, hogy ennek a fajta szembeállásnak és állításnak megvan a szavatossági ideje. Ez látszik nálunk?
Tényszerűen igaz, hogy ezeknek megvan a szavatossági idejű, de ez általában megint ehhez kell egy csomó különböző politikai tényező ahhoz, hogy ezek a nagy szövegek, ezek a nagy elbeszélések, politikai elbeszélések, ezek szétomoljanak. Nyilván ehhez kellenek olyan erőteljes politikai szereplők, mondjuk a ellenzéki oldalakon, akik képesek valamilyen alternatív nagy elbeszélést adni, javasolni, akár esetleg olyan elbeszéléseket, ami mondjuk a sokkal közelebb áll, mint mondjuk a sorosozáshoz képest. Szóval ez az egyik tényező. A másik tényező pedig nyilván az, hogy eljön mindig egy pont a politikában, amikor a valóság olyan szinten cáfolja meg a hivatalos politikai állításokat, tehát a hétköznapi emberek ilyen hétköznapi megélt valósága annyira mond ellent a fentről jövő narratívának, hogy az tarthatatlanná, tehát hogy azt már senki nem fogja elhinni, de ez nem jelenti azt, hogy az a narratíva nem marad uralkodó. Szóval, hogy itt egy hosszú átmeneti szürke zóna van a között, hogy létezik a sorosozás, és mondjuk nem létezik. Szóval, hogyha visszagondolunk mondjuk kelet-európai diktatúrák történetére, akkor igazán kevés emberről mondható el, hogy mondjuk azt, amit a Ceausescu-i államhatalom Romániában hirdetett, azt így mondjuk nagyon sokan hitték volna. Vagy ugyanez akármelyik kelet-európai országban, hogy volt a hivatalos diskurzus, aminek megvoltak a maga fogalmi keretei, és hogy ezek működtek is egy ideig, óráig bizonyos társadalmi szegmensekben, de kb. Hát itt már az 50-es évek második felétől elég világossá vált, hogy az emberek nagy része nem hiszi ezeket a dolgokat, és akkor nyilván fellép a politikai erőszak szerepe, az, hogy hogyan lehet a különböző ellenzéki szereplőket és áramlatokat ellehetetleníteni lágyabb vagy erősebb formában. Szóval, hogy attól még, hogy egy diskurzus csak egy kisebbséget mozgat meg, attól még nem jelenti azt, hogy az nem maradhat uralkodó hosszú ideig.
Ezt a fajta ellenségképzést és az erre alapuló politikát a Papp Szilárd István kettős mércén megjelent blog szövege visszavezeti a rendszerváltás strukturális hibáira és az akkor kialakuló társadalmi szerkezeti tényezőkre. Tényleg bele van kódolva a társadalom fejlődésbe az, hogy ahogyan most viszonyulunk, mondjuk vagy viszonyul ez a társadalom, mondjuk a saját elitjéhez, kulturális és oktatási intézményeihez?
Hát részben mindenképp szerintem ez a legfontosabb tényező, ami egyébként megmagyaráz sok mindent. Ugye alapállításként kb. Az húzódik meg az érvelésem mélyén, hogy a politika és a nyilvánosság az mindig egy ilyen szelekciós folyamat. Szóval egy országban, ahol van 20 millió, 10 millió ember, mindenki gondol sok mindent, és érez sok mindent, tapasztal sok mindent. Most az, hogy a politikában ez hogy, miként és mi jelenik meg, az már egy ilyen szelekciós kiválasztási folyamat. És vannak dolgok, vannak tapasztalatok, amik nem kerülnek kimondásra hosszú ideig a politikában. És hogyha megnézzük a rendszerváltás utáni Kelet-Európát, akkor főként különböző szociális kérdések nem kerülnek kimondásra, vagy ha kimondásra kerülnek, akkor azok olyan keretben történnek, ami megbélyegzést von maga után. Szóval, hogy konkrét példát mondjak, a rendszerváltás utáni gazdasági átalakulások, a privatizáció, a gyárbezárások, egy csomó ilyen dolog létrehozott egy réteget, amit ugye én újságírói nyelven általában a rendszerváltás vesztesének szoktak hívni. Ez önmagában egy igen nagy réteg, szóval, hogy itt akár a társadalom többségéről is beszélhetünk egy-egy adott esetben, nyilván ez országonként változik, de hogy akár a társadalom többségéről is szó lehet így, mint a rendszerváltás vesztese, a létbizonytalanság, a munkahelyi bizonytalanság, a stagnáló bérek, az egész utolérjük a nyugati életszínvonalat ígéretnek a bedőlése. Szóval ezek mind olyan dolgok, amiket sem az úgynevezett Európa barát zárkózáspárti oldal sem mondott ki, hiszen akkor az egész felzárkózás ígérete diskurzust valamilyen szinten megbontotta volna, hiszen az volt az alapfeltevés, hogyha minden megkövetjük a nyugati példát, akkor majd nekünk is jó lesz. És hogyha ezzel szemben azt mondod, hogy hát de én azt tapasztalom, hogy nekem nem jó, akkor ez az egészet megbontja. A másik oldalon meg nyilván próbáltak ennek hangot adni, ugye a 90-es évek Magyarországon ez a Csurka István féle szélső jobb oldal volt, az, amelyik mondjuk ilyen dolgokat tematizált, hogy ez az egész gazdasági átalakulás hogy történik, ugye ő ilyen magyarázatokat adott, hogy hát nyilván a kommunisták átmentették a hatalmukat, és összeesküdtek a globális tőkével, és akkor együtt tartják elnyomásban a magyar embereket. Na most ez valamilyen szinten tematizálta ezt az egész hétköznapi tapasztalatot, csak hát a megoldása meg nem az volt, hogy hát jó, akkor majd most jobb lesz, úgy csinálunk, hogy jobb legyen az embereknek, hanem ez a fajta ilyen ráfogjuk emberekre, hogy ők a hibások, és közben meg a komolyabb gazdasági, társadalmi, strukturális kérdésekkel nem foglalkozunk, tehát nem igazítunk ki. Gyakorlatilag igazából ennek a felerősödését látjuk, hogy ezek a különböző társadalmi, gazdasági problémák, amiket az emberek mondjuk megtapasztalnak, azok egyrészt vagy nem kerültek kifejezésre, vagy ha kifejezésre kerültek, akkor kimondottan ebben az ilyen konspiratív, összeesküvés elméletes ellenségképző narratívába. És hát a reflexek azok nagyon nehezen levetkőzhetőek, szóval ez teljesedett ki szerintem. Ahogy amikor még nagyon erős volt ez a utolérjük a nyugatot ígéret, a 90-es években, 2000-es években, akkor ez a fajta másik diskurzus, ez nagyon a szélén volt, és nem kapott terepet, de ahogy ez az ígéret bizonyíthatóan nem valósult meg, és az emberek élettapasztalatában nem csapódott le sok szempontból, úgy kapott ezt teret, mint az egyetlen olyan diskurzus, amelyik létezett, és alternatíva volt az előzőhöz képest. Szóval kb. Ez az a dinamika, ami szerintem a sorosozás sikere mögött áll.
Tehát, hogyha jól értem, akkor kialakult egy olyan politikai berendezkedés, politikai kultúra ebben a térségben, nem csak Magyarországról beszélünk, ahol sem a társadalom szervezésnek, sem a társadalmi gondoskodásnak nem adottak az eszközei, politikai és közigazgatási intézményei és programjai sincsenek. És ebben az elégedetlenségben és magára hagyottságban jelentkezik, vagy születik meg egy külső ellenségkép, mint magyarázat arra, hogy miért vannak válságban ezek a társadalmok. Az én problémám az, hogy a Soros György által támogatott intézmények, oktatási tervek az elmúlt 20 évben egy nagyon sajátos görbét mutattak. Elindult a szabadságjogok tudatosítása, megerősítése, a sajtószabadság támogatása felől a 80-as évek végén, 90-es évek elején, ekkor kapott nagyon jelentős támogatást például Orbán Viktor, vagy az akkor születő Fidesz, szinte minden tagja, vagy nagyon sok tagja, és aztán is rajtuk kívül sokan mások, mindenki, aki az új rendszerváltás utáni politikai kultúra és struktúrák kiépítésén dolgozott. És utána visszavonult ez a típusú támogatási rendszer, kivonult a sajtóból is a Soros alapítványi háttér, ebbe majdnem beleomlott nagyon sok, például a kisebbségi magyar sajtó, amelyik abból született 90 után. És a társadalmi projektek felé fordult, és szinte csak ott volt jelen az elmúlt 15 évben, mondhatjuk 20 évben. Akkor miért ez a fajta támogatás vált mégis közellenségi, miközben szinte az egyik, vagy egyetlen, vagy a nagyon kevesek egyike, amelyik mégiscsak kínált valami know-how-t, tudást arra vonatkozóan, hogy hogyan ismerjünk fel társadalmi problémákat, hogyan legyünk jelen.
Ugye tény, hogy a Soros által finanszírozott vagy vagy hát a Soros által alapított alapítvány által finanszírozott szervezetek Kelet-Európában nagyon sok ilyen társadalmi kérdést tematizáltak, és adtak javaslatokat arra, hogy ezeket hogyan lehetne megoldani, és ez nyilván nem az ő hibájuk, ebből azt, tehát hogy ez semmiként nem az ő hibájuk, hogy ezek a dolgok nem történtek meg. Ami szerintem itt egy fontos szempont, és aminek igazából nincs olyan sok köze a kelet-európához vagy Soroshoz úgy egyáltalán, hanem ez egy globális jelenség, hogy ez a fajta ilyen civil szervezeti működésmód, ez az NGO, tehát nem kormányzati szervezet működésmód, ez alapvetően nem biztos, hogy alkalmas különböző társadalmi problémák megoldására. És hogy ez tényleg nem egy kelet-európai vagy Soros specifikus dolog, hanem ez így kb. Az egész világon tapasztalható, hogy ezek a szervezetek, tehát hogy sok tekintetben úgy működnek, hogy ilyen nagy pályázati keretekhez próbálnak alkalmazkodni, hogy aztán kapjanak finanszírozást működésre és egyéb, és hát a projektek kivitelezésére. És hogy az történik gyakorlatilag, hogy miközben ezeknek a nagy donoroknak, mint mondjuk a Nyílt Társadalom Alapítvány, amit Soros alapított, de rengeteg más ilyen alap létezik, ez, hogy az egyes kis civil szervezetek, akik ebből élnek gyakorlatilag, hogy próbálnak valami társadalmilag hasznos munkát végezni, ami nyilván nem fizet, úgyhogy donorokhoz kell fordulni ezért, gyakorlatilag hát elkezdték a működésüket nem azt szerint vinni, hogy ők mit láttak éppen a társadalomban problémának, vagy milyen igények merülnek fel, hanem azt szerint, hogy épp mire lehet pályázni.
Jó, ez egy pályázati anomália, de így, ahogy most Papp Szilárd István összerakja a térképet, számomra az a viszony kezd kibontakozni, hogy hát van egy pártfejlődés, egy pártpolitikai fejlődés, ami a különböző politikai oldalaktól függően is sajátosan alakul, de általánosan jellemző, hogy bizonyos társadalmi feszültségek, ügyek nem lesznek reprezentálva, kiszorulnak a pártpolitikából. És akkor ezeket korrekciós eljárás alá vonva, ezt kijavítandó, megjelennek a civil szervezetek, megjelenik a civil szféra, és kvázi versenyez, vagy nyomás gyakorol a pártpolitikára, megpróbál valamiféle alternatívát biztosítani, és akkor azt mondják a pártok, hogy hát na nem, hát kívülről azért ne fúrjatok meg.
Hát igen, de hogy itt tényleg az szerintem a nagy probléma, ugye azt mondják a Fideszben, vagy az egész Kelet-Európában az ilyen Soros ellenes politikai szereplők, hogy hát ezek a civil szervezetek gyakorlatilag politizálnak. És ezt azért mondják, mert hogy ezek a civil szervezetek általában azt mondták, hogy ők nem politikai tevékenységet folytatnak, hanem bizonyos konkrét ügyre akarnak szakmai megoldásokat adni. Na most az a baj, hogy a társadalom mint olyan, a különböző társadalmi problémákra nyilván lehet kidolgozni különböző szakpolitikákat, de ahhoz, hogy azok működjenek valamilyen szinten is, ahhoz nagy politikai vita kell, és el kell fogadtatni a társadalom széles tömegeivel ezeket a különböző javaslatokat. És hogy ezeknek a civil szervezeteknek sem erőforrásuk, sem saját szerepfelfogásukból adódó igényük nem volt arra, hogy ezeket a különböző társadalmi projekteket és javaslatokat, ezeket széles körben elfogadhatóvá tegyék a társadalom számára, hogy elmagyarázzák, ez miért fontos, és ezek a dolgok. Ez megint mondom, nem az ő egyéni hibájuk, hanem ez egy ilyen strukturális sajátosság, hogy ők azt mondják, tehát a civil öndefiníció az az, hogy mi nem politizálunk. Na már most akármilyen társadalmi ügyről van szó, ahhoz jelenlegi keletek között csak politikai úton lehet megoldásokat javasolni, elfogadtatni, többséget kovácsolni mögé.
Ennek a politizálódásnak vagyunk a tanúi? Most ennek a pillanatot jött el?
Hát nem, igazából azt látjuk, hogy azok a szereplők, akik egyébként rengeteg hasznos munkát végeztek, de saját szerepfelfogásuk miatt távol tartották magukat a politikától, vagyis az emberek megnyerésétől, a többség megnyerésétől. Ezek a szervezetek most kiszolgáltatottak olyan opportunista politikusok előtt, akik őket, az ő tevékenységüketről akármit gyakorlatilag elmondhatnak, hiszen a társadalom 95%-a nem tudja, hogy ők mit csinálnak, nem tudja, hogy hasznos-e, amit csinálnak, nem lett nekik elmagyarázva, hogy mi, és mi merre hány méter gyakorlatilag. Szóval, hogy ezek, mondom, nem az egyéni szervezetek hibája, akik tényleg rengeteg munkát eszméletlenül kevés pénzből végeztek, hanem inkább ennek az általános szerepfelfogásnak, ami Kelet-Európában nagyon erős, hogy hát ne politizáljunk, mert ugye a kommunisták voltak azok, akik mindent átpolitizáltak, mi csak fókuszáljunk szépen a kis apró dolgokra, aztán, hogy ennek lesz a társadalmi beágyazottsága és elismertsége, az már nem a mi problémánk, és ez a fajta szerepfelfogás most gyakorlatilag visszanyal.
Vajúdási időszakban vagyunk, nem tudjuk, hogy mi születik belőle, és ami születik, az életképes lesz-e. Mindannyiunk közös érdeke, hogy valami jó legyen. A folyamatokat nagyon érzékenyen követi a Kettős Mérce blog. Mindenkinek ajánlom figyelmébe. A mai adás vendége Papp Szilárd István volt, aki a sorosozás kelet-európai jelenségéről közölt átfogó háttérelemzést. Ezt is olvassák el, és legyen még vendégünk Papp Szilárd István. Köszönöm szépen!